Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna stúdiójában pedig Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Ezt az adást felvételről hallják. Talán a legaktuálisabb mai hír, hogy Sólyom László köztársasági elnök kihirdette az önkormányzati választások időpontját. Most már lehet tudni, hogy október 3-án vasárnap lesznek az önkormányzati választások. Milyen kampányra számít a Fidesz?
Készülünk természetesen az önkormányzati választásokra, hiszen az önkormányzati választásokról is szóló törvénynek a módosítása az egy más típusú felkészülést igényel, mint amilyen felkészülés volt eddig, hiszen más határidőkkel, más módon kell majd például kopogtató cédulát gyűjteni, illetve lefolytatni a kampányt. Természetesen a kampánymenetrendet azt majd most fogjuk tudni összeállítani, hiszen ma derült ki a választás időpontja. Annyiban mindenképpen felkészültek vagyunk, hogy az elnökség Kósa Lajos ügyvezető alelnök személyében kiválasztotta már korábban azt az elnökségi tagot, aki az önkormányzati választásra vonatkozó felkészülést koordinálja és vezeti az elnökség részéről. Az országos választmány legutóbbi múlt szombati ülésén döntött a főpolgármester jelölt személyéről, döntött a megyei közgyűlési lista előterjesztésekről, a városokban, kisebb településeken is készen állnak a polgármester jelöltjeink, illetve az önkormányzati képviselő jelöltjeink, tehát mi rajtra készen álltunk, arra vártunk, mint ez ugye utóbb kiderült, a mai napon jött el, hogy köztársasági elnök úr kijelölje a választás időpontját.
Mennyire lesz praktikusan más ez az önkormányzati választás, mint az eddigiek a változtatásoktól?
Hát nézze, egyrészt szerintem sikerült azt a régóta már meglévő és az emberek által támasztott igényt kielégíteni, amit egyébként szeretnünk volna már a parlamenti választási időszakra is vonatkoztatni, csak a korábbi parlament többség ebben megakadályozott minket, hogy legyen rövidebb a kampány. És ugye ezt mi nem csak az országgyűlési kampányra vonatkoztattuk, mi ezt szerettük volna, ha az európai parlamenti választás kampánya során is így lett volna, és szerettük volna, és ebben eredményt is értünk el, hogy az önkormányzati választásokat megelőzően is rövidebb kampány legyen. Ezt sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati választás időpontja amúgy is mindig egy rövidebb kampányt indukál, hiszen gyakorlatilag egy hónappal leszünk a nyár után, hogy úgy számoljuk, hogy szeptember elején kezdődik, vagy szeptember elején ér véget a nyár, akkor gyakorlatilag egy hónap van, amikor a nyári szabadságból már visszatérnek az emberek, és onnantól kezdve lehet gyakorlatilag a kampányról érdemben beszélni. Én azt gondolom, hogy óriási tétje van az önkormányzati választásnak abból a szempontból, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének sikeres felépítése az nem csak nemzeti, hanem helyi szinten is kell, hogy folytatódjék, illetve kell, hogy megtörténjen, és kvázi a parlamenti választáson kinyilvánított népakaratnak a folytatása történhet meg majd október 3-án.
Ugye szó volt arról, hogy nem biztos, hogy jó, hogy a parlamenti választások és az önkormányzati választások egy évre esnek, de gyakorlatilag egy fél év sincs a két választás között. Ebben van-e már kialakult álláspont a jövőre nézve? Mert nyilván ehhez már most nem akartak hozzányúlni, de van elképzelés arra, hogy ezen hogyan lehet módosítani?
Hát sokfajta álláspont van, ezen még stratégiai jellegű gondolkozás nem volt, tehát itt a kormány megalakulása óta a kormányzás, az a kormánytagok, a párt, a frakció valamennyi tagjának minden erejét és energiáját lekötötte, tehát csak a javaslatok széles tárházáról tudok beszámolni, tehát ha végig tekintünk a nemzetközi példákon, látjuk, hogy van, ahol egy évben, van, ahol direkt a parlamenti ciklus közép időpontjában van az önkormányzati választás, van, ahol önkormányzatonként változik a választások időpontja, tehát sok-sok nemzetközi példa van, sok-sok know-how, ha szabad így fogalmaznom, ezzel még nem foglalkozunk, nyilván majd a jövőben ezt is át lehet, hogy érdemes áttekinteni.
Ugye a nemzeti együttműködés fontosságát hangsúlyozva a miniszterelnök először az LMP frakció ülésére látogatott el, a mai napon délután pedig a Jobbik frakció ülésére. Mi történt ezen a két frakció ülésen? Van-e valami hozadéka, egyáltalán miről kellett tárgyalni?
Ez a nemzeti együttműködés rendszere az nem csak egy új gazdasági, politikai, közigazgatási rendszer, hanem egy új politikai kultúra megjelenését is jelenti. Mi a politikában is szeretnénk a tisztelet kultúráját bevezetni, illetve szeretnénk azt, hogy a tisztelet kultúrája uralkodjon el a politikában is. És a nemzeti együttműködés rendszerében, illetve a tisztelet kultúrájában én azt egy természetes dolognak tartom, hogyha egy parlamenti párt frakciója úgy gondolja, hogy vannak olyan ügyek, amelyeket megvitatásra érdemesnek gondol a miniszterelnökkel, és ezért meghívja a miniszterelnököt a frakciójának az ülésére, akkor én azt gondolom, hogy a miniszterelnök, hogyha ezt elfogadja, az egy helyes döntés, és a tisztelet kultúrájának ez része. És az egymás iránti tisztelet, az nyilván nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk. Ugyanakkor a Jobbikra 850 ezer ember, vagy jobbikos képviselőkre, a Jobbik listáira 850 ezer ember szavazott a parlamenti választáson. Az LMP is bekerült a parlamentbe, tehát sok tízezer ember úgy gondolta, hogy az a program, azok az álláspontok, amelyeket, illetve amelyet az LMP képvisel, az érdemes a parlamenti képviseletre. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök elmegy ezeknek a frakcióknak az üléseire, azzal hát egyrészt kifejezi a tiszteletét a parlamenti képviselők iránt, ugyanakkor, ami talán még ennél is fontosabb, kifejezi a tiszteletét azon magyar emberek iránt, akik ezeket a parlamenti képviselőket a parlamentbe delegálták. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon komoly hozadéka ennek a két látogatásnak, a múlt hetinek, illetve a mainak, hogy a tisztelet kultúráját a politikában az világosra tettük, hogy szerintünk mit jelent.
Ez egy szimbolikus jelentősége a dolognak. Konkrétan mik voltak azok az ügyek, amikről tárgyalni kellett mondjuk ma a Jobbik frakciójával?
Ugye ma a Jobbik frakciülésén nyilván rendkívül hangsúlyosan került elő az a kérdés, ami talán a legszembetűnőbb politikai konfrontációt és véleménykülönbséget jelenti ugye a Fidesz és a Jobbik között, ez pedig a magyar gárda kérdése. Ez természetes, hiszen a Jobbik számára ez egy fontos kérdés. Jobbikos képviselők, maga a Jobbik frakcióvezetője, elnöke is felvetette ezt a kérdést a miniszterelnöknek, és nem jutottak egyetértésre, tehát továbbra is van egy nagyon éles és markáns véleménykülönbség a miniszterelnök, illetve valamint a Fidesz, illetve a Jobbik között, ugyanis a miniszterelnök világossá tette, hogy nem lehet eltűrni azt, hogy félkatonai szervezetek a törvényen kívül akarjanak igazságot szolgáltatni. Tehát azt világossá tette a miniszterelnök azt az álláspontját, hogy a magyar gárda a megjelenésében, a felvonulásaiban, a egész létében gyakorlatilag egy félkatonai szervezetet jelent, még akkor is egyébként, hogyha nem rendelkezik fegyverekkel. Tehát mi ugye az egyik legfontosabb nemzeti ügynek a rend megteremtését, vagy a rend helyreállítását tekintjük Magyarországon. De a rend az csak úgy tud létrejönni, hogy rendezett jogszabályokkal, az alkotmánnyal körülhatárolt módon az állam erőszak monopóliumára épülve az egy állami jog és kötelesség, hogy rendet, nyugalmat biztosítson az országban. És minden olyan megoldás, ami bár lehet, hogy egyéni szempontok alapján éppen a rend létrehozását célozzák, de minden, ami ezen kívül van, azok a rendetlenséghez, a rend nélküliséghez és a renden kívüliséghez visznek sokkal inkább közelebb, mint a rendhez. Tehát Orbán Viktor világosan fogalmazott a Jobbik frakciülésén, és világosan tette, hogy nem lehet eltűrni, hogy félkatonai szervezetek itt a törvényen kívül akarjanak igazságot szolgáltatni bármilyen kérdésben.
És a Jobbik frakció mit tett világossá, vagy akkor megmaradtak itt, hogy Orbán Viktor nem tűri, a Jobbik szerint meg szükség van rá, vagy esetleg elhangzott valami olyan megoldási javaslat, vagy lehetőség, ami ha nem is azonnal, de mondjuk egy kicsit hosszabb távon megoldhatná ezt a konfliktust?
Hát a Jobbik képviselői is ragaszkodtak az eddig általuk ismertetett állásponthoz, tehát itt semmifajta közeledés nem történt
mi
ebben az ügyben.
Történni?
Hát nézd, a bíróságnak vannak döntései, valószínűleg még lesznek is ebben az ügyben, mi ezeket tartjuk mérvadónak. Tehát a törvények alapján meghozott bírósági ítéleteket mindenkinek tiszteletben kell tartania. És ez hatványozottan igaz egyébként azokra, akik ráadásul parlamenti képviselői mandátummal rendelkeznek. Tehát nyilván az is egy tűrhetetlen és elfogadhatatlan helyzet, hogyha valaki parlamenti képviselőként szembeszegül a bírósági ítéletekkel. Hát az nem megy.
A Jobbikot nem hatotta meg Orbán Viktornak az az érve, hogy amikor a közbiztonság Magyarországon eléri az elvárható és szükséges szintet, akkor nem lesz majd szükség ilyen szervezetekre, és hogy ő ezzel próbálja ezt igazából megoldani?
Itt nem praktikus kérdésről van szó. Tehát itt egy elvi, komoly elvi véleménykülönbségről van szó. Tehát amíg mi azt mondjuk, hogy az állami erőszak monopólium akkor is létezik egyébként, hogyha kétségtelenül a rend helyreállítása terén rendkívül sok teendő van még az országban, addig a jobbikosok ezzel nem értenek egyet. Tehát mi azt gondoljuk, hogy, hogy a rendet a rendőrségnek kell tenni, annak a szervnek, amelynek az államtól erre vonatkozólag felhatalmazása van, és amelyről a jogszabályok világosan rendelkeznek. Itt van egy komoly véleménykülönbség, tehát nem praktikumról volt szó, hogy majd, ha rend lesz, akkor hogy lesz, hanem egyszerűen van egy rendkívül markáns elvi különbség, de hát ez eddig is létezett. De én azt gondolom, hogy pont ez a kérdés, ez egy remek felvetés, ez mutatja azt, hogy igazából nem a... Tehát, hogy a fő vélemény különbség az köztünk a magyar gárda és a mögötte lévő gondolkodás mód, ami aztán a magyar gárdában testesül meg, szóval itt húzódik egy nagyon komoly törés van.
Ide a felvételre egy IMF-fel történő tárgyalásról érkezik, ugye ez egy bonyolult, úgy, mert közben szerettem volna mindenképpen beszélni, vagy legalábbis egy kérdés erejéig megemlékezni arról a konfliktustól, ami az Európai Központi Bank, illetve a magyar kormány között van a jegybanki vezetők fizetését illetően, és ezzel kapcsolatosan a sajtóban megjelentek olyan elemzések vagy vélemények, hogy az IMF-fel történő tárgyalásokat is befolyásolhatja a kormány álláspontja ebben a kérdésben. Egyik kérdés nyilvánvalóan, mennyi lesz a jegybank vezetésének a fizetése, a másik pedig, hogy mi történt az IMF tárgyaláson.
Azt javaslom, hogy az utóbbival kezdjük, mert az előbbiről hosszasan tudunk beszélni, az utóbbiról viszont kevésbé, és itt megértést szeretnék kérni, hogy tudom, hogy az egy alapvető dolog, hogyha valaki frissen érkezik egy az ország számára is fontos tárgyásra, akkor elsősorban erről akarják fogadni, de az IMF Budapesten tartózkodó delegációjával a tárgyalások még zajlanak. Tehát ezek nem ma kezdődtek, hanem ugye korábban, még a múlt héten, illetve holnap is folytatódni fognak, tehát a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által vezetett kormányzati delegáció holnap tovább tárgyal az IMF delegációjával, és majd amikor a tárgyalások lezárulnak, akkor lesz indokolt a végső álláspontokat rögzíteni.
És milyen irányba haladnak mégis a tárgyalások, vagy mi a tétje?
A tárgyalások a holnapi nap irányába haladnak.
Jó, akkor térjünk át a másik kérdésre. Hogyan oldódik meg ez a konfliktus az Európai Központi Bank, illetve a kormány között?
Hát nézze, itt ugye van egy, ha kicsit megengedő, hogy hátrébről indítsak, ugye van egy világos álláspontja a kormánynak. A kormány kapott egy, illetve a Fidesz kapott egy rendkívül széles felhatalmazást az emberektől, és kapott egy kötelezettséget is. A kötelezettség úgy szól, hogy új rendszert kell építeni. Ez ugye a nemzeti együttműködés rendszere. Ugye még a kormány alakítás előtt már hozzáláttunk ahhoz, hogy a nemzeti együttműködés politikai meg kormányzati rendszerét kialakítsuk. Ugye itt ott a parlamenti képviselők számának a félbevágása, a helyi önkormányzati képviselők számának a drasztikus 40-50%-os csökkentése, egy teljesen új, átlátható, transzparens kormányzati rendszer mindössze 8 tárcával. Tehát ezeknek a lépések, ezeket a lépéseket követően pedig ugye a nemzeti együttműködés gazdasági rendszerének a felépítésének állt neki a kormány, az ugye a bizonyos 29 pontos első akcióterről indult meg. Na most ez a 29 pontos első akcióterv, ez két alapvető fundamentumon nyugszik. Az egyik a kölcsönös felelősségvállalás, a másik pedig a valós közteherviselés. Na most ezzel a kettővel teljesen összeegyeztethetetlen az, hogy ma Magyarországon a Nemzeti Bank elnöke az a magyar átlag kereset 40-szeresét vigye haza havonta, és azért azt is némiképpen túlzásnak tartjuk, némiképpen szót lehet is törölni, szóval azt is túlzásnak tartjuk, hogy a magyar jegybank elnökének a havi fizetése az több, mint duplája az amerikai fedelnök, tehát a jegybank feladatait betöltő Fed elnökének a fizetésének. Tehát ez nyilvánvalóan túlzás, tarthatatlan, ez egy felszámolandó állapot, amit mi fel is fogunk számolni, mégpedig azért, mert az a két fundamentummal, amire mi a nemzeti együttműködés rendszerét alapozzuk, ez ellentétes.
Ezt a javadalmazási rendszert viszont az előző Orbán kormány idején dolgozták itt, de gyakorlatilag azóta ebben lényeges változás nem történt, éppen olyan érvek mentén, hogy a jegybank elnökének azért a javadalmazásának meg kell közelítenie azt, amit mondjuk a kereskedelmi szférában megkeresne, hogy jó szakember vezesse az ország bankját.
Nézd, hát most a 8-10 évvel ezelőtti állapotokra azért nem akarnék visszatérni, mert a 8-10 évvel ezelőtti állapotok, mostani állapotok között mondhatnám, a zongorázni lehetne a különbséget. Ugyanakkor tegnap a kormány azt is világossá tette, hogy, hogy az az intézkedés, ami ugye úgy szólt, hogy a költségvetési szférában dolgozó vezetők esetében a havi fizetés nem lépheti át a 2 millió forintot, ez egy jó döntés volt. Ez egy helyes döntés, tehát ezen nincs mit vitatni, mint hogy azon sincsen mit vitatni, hogy az előző szocialista kormányok által itt hagyott rendkívül súlyos gazdasági pénzügyi örökség kezeléséből mindenkinek ki kell venni a részét. És erről szól ugye a 29 pont is, mert mindenki vállal valamit. Hát ugye az emberek áttérnek egy teljesen új adórendszerre, amelyben aztán persze mindenkinek alacsonyabb lesz az adója. A nagy közszolgáltató cégeknél ugye ármoratórium van, nem emelhetik az áraikat, hiszen az emberek rezsiköltségei nem emelkedhetnek. A pénzügyi szektor intézményei bankadót fognak fizetni, ugye nem is keveset, 200 milliárd forintot itt az első esztendőben, és itt tehát senki nem húzhatja ki magát az új rendszer felépítése alól, és nem húzhatja ki magát még a jegybank elnöke sem. És azt is megállapította egyébként a kormány, mert felmerült az a kérdés az LKB részéről, hogy most akkor a jegybanki elnök fizetésének csökkentése, meg a jegybanki függetlenség elve, az milyen relációban áll egymás. A kormány megállapította, hogy a gazdasági nehézségek elhárításához szükséges jövedelemkorlátozási intézkedések az állami szféra egészére vonatkoznak. Egészére. Tehát a legfelsőbb bíróságtól kezdve az alkotmánybíróságon át a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéig. Az egész költségvetési szférára vonatkoznak. Ami azt jelenti, hogy nem speciálisan a jegybankra vonatkozó szabályozásról van szó. Ebben a szabályozásban semmi olyan részlet szabályozás nincs, ami speciálisan érinteni a jegybankot. Tehát van egy általános, ugye fizetési sapka, így mondják az amerikai profi sportágokban. Van egy általános fizetési korlátozás a költségvetési szférában, ami vonatkozik mindenkire. És amikor ugye azt pedzegetik egyesek, hogy a jegybanki függetlenség és a jegybanki elnök fizetése az hogyan áll relációban egymással, és amikor ráadásul még direkt módon azt is állítják, hogy a jegybanki elnök fizetésének csökkentése az sérti a jegybanki függetlenség elvét, akkor az ilyen állítások nagyon súlyosan sértik a legfelsőbb bíróságot, az alkotmánybíróságot, az állami számvevőszéget, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, mert ezek ebből a szempontból, ugye a fizetési korlátozás bevezetése szempontjából egy kalap alá esnek a nemzeti bankkal. Tehát még egyszer mondom, semmilyen speciális szabályozás nincs az MNB-re vonatkozóak, van egy általános szabályozás, amely tiszteletben tartja a jegybanki függetlenség elvét.
Az Európai Központi Bank egyértelmű rosszallását fejezte ki ez ügyben. Lehetséges-e bármiféle retorzió vagy negatív következmény emiatt akár az Európai Központi Bank, akár az IMF részéről?
Hát nézd, a nemzetgazdasági miniszter kapta ugye hivatalosan a levelet az Európai Központi Banktól, a nemzetgazdasági miniszter holnap a közeli napokban válaszol erre a levélre, ebben rögzíteni fogja a kormányzati álláspontot, és meglátjuk, hogy ehhez képest majd mi lesz az álláspontja az Európai Központi Banknak, hogyha ezeket az információkat ugye ők is teljes körben mérlegelik.
Maradva még, de egy kicsit más szempontból.
Bocsánat, ha megengedi, elnézést, csak egy fél mondatot még hatják hozzá, hogy szóval, hogy szerintem, vagy szerintünk a kormány álláspontja szerint ez a törvényjavaslat, amely ugye a parlament előtt van és vonatkozik a 2 millió forintos fizetési korlátra, ez összhangban van az EU-n belüli garanciális szabályokkal.
Szóval maradva még egy nagyon picit a jengben, de most már nem ebben a témában, terveznek-e változást kamat politikában, jegybanki tanács, vagy más néven monetáris tanács összetételében?
Ami a jegybankot illeti, most kizárólag ez a kérdés van a kormány asztalán. Mármint úgy értem, hogy a fizetés csökkentés.
Értem. Ehhez a témához kapcsolódik valamilyen szinten, ugye a bankadó, amiről elvileg gyakorlatilag erre az évre nézve legalábbis döntés van. Nem tartanak attól, hogy nagyon visszafogja a hitelezést, amit a bankok mondanak?
Hát nézze, először is megint hadd mondjam el az elvi alapvetést, ugye miért is van bankadó. Ugye megint visszatérnék oda, hogy az új rendszer, a választók által megalapított új rendszer felépítéséhez mindenkinek a hozzájárulását kérjük, és mindenki vállal valamit. Ugye amikor a bankok nagy bajba kerültek, amikor a világgazdasági válság a leginkább éreztette a hatását, és ezen hatással a bankok sem tudták kivonni magukat, akkor ugye Magyarországon az állam, ami az adófizető emberek pénzével gazdálkodik, az a bankok segítségére sietett. Én azt gondolom, hogy most az egy jogos kérés, jogos elvárás, hogy ebben a helyzetben a bankok is ugyanígy segítsenek, és vállaljanak nagyobb összegű befizetést az eddigieknél a helyzetre való tekintettel. Az idei esztendőre valóban nincsen már mozgástér, tehát az a 200 milliárd forintos összeg, amelyről már a 29 pont bejelentésénél a miniszterelnök beszélt, ebben az ügyben további mozgástér nincsen. Ugye a jövő esztendőre is rögzítésre kerültek a feltételek, természetesen erre a jövő esztendőre vonatkozólag még tárgyalásoknak lehet helyük, mint ahogyan van helyük tárgyalásoknak a következő, tehát a mostantól kezdve számított már, tehát 2012-es esztendőre vonatkozólag is. Na most ami a mondjuk úgy mellékhatásokat illeti. Ugye ezzel kapcsolatban szerintem egy autentikus megszólalás volt talán az elmúlt héten, ha jól emlékezem, a csütörtöki napon, amikor Orbán Viktor fogadta Csányi Sándort, bocsánat, és bár ugye a téma a labdarúgás volt, hiszen Csányi Sándor MLSZ elnökként járt Orbán Viktornál, de utána a sajtótájékoztatón újságírók megkérdezték Csányi Sándor álláspontját a bankadóról és annak mellékhatásairól, és ő azt mondta, mint a legnagyobb magyar bank vezetője, hogy ők ezt meg fogják oldani, túl fogják élni, nem kell a tevékenységüket korlátozni, tehát ez azt gondolom, hogy biztató, mert azt mutatja, hogy emellett a bankadó összeg mellett is a bankok tudják folytatni az a tevékenységüket, amely tevékenység az kétségkívül rendkívül fontos a magyar nemzetgazdaság szempontjából.
Közben a devizahitelek is megszűntek. Terveznek-e valami ahhoz hasonló intézkedést vagy csomagot, mint 98 és 2002 között volt a kedvezményes lakáshitel, mert hogyha a hitelezés ilyen módon beszűkül, vagy a lehetőségek ilyen módon beszűkülnek, annak nagyon komoly hatása van a lakásépítésre, az építőiparra.
Az otthonteremtési program az 1998 és 2002 között az akkori polgári kormány egyik legfontosabb célkitűzése és az egyik legfontosabb programja volt. Természetesen most, amikor majd ősz folyamán a második gazdasági akciótervre sor kerül, addigra nyilvánvalóan majd elkészülnek azok a javaslatok, amelyek a gazdaság hosszú távú növekedési pályára való állítását fogják célozni. Ebben nyilvánvalóan szerepet kap majd az építőipar, az építőipar fejlesztésére és az építőipar teljesítmények növekedésére vonatkozó kormányzati programok is.
Szintén még a bank szférához kapcsolódó mai hír, hogy állítok a kormány megvenni az MKB bankot. Ennek van-e valami alapja, illetve mit kezdene a kormány ezzel a megvásárolt bankkal?
Hát azt tudom mondani önnek erre, hogy én a miniszterelnök szóvőjeként valamennyi kormányülésen azok legelejétől a legvégéig részt veszek, és ott én ezt a témát még nem hallottam felmerülni.
Volt itt az Inforádióban egy olyan sorozat, ahol a pártok képviselői beszéltek arról, hogy az eddigi kormányzást hogyan értékelik. Valamilyen módon ezt is illesszük bele, ugye most már 2 hónap tehát el.
6 hete van.
Illetve 6 hét, akkor egészen pontosan.
De hónapoknak tűnik. Ebben önnek igaza van.
Hogyan értékelik ezt az első időszakot? Ami ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy jövő héten csütörtökön zárul le.
Hát nézze, azt nem vitatjuk, és ezt erről egyébként a miniszterelnök beszélt mind az LMP, mind a Jobbik frakció ülésén, mert hogy felvetették a képviselőtársaink ezeket a kérdéseket. Szóval nem vitatjuk, hogy óriási a tempó. Tehát ilyen ütemben parlament törvényeket még nem hozott Magyarországon a rendszerváltoztatás óta, az egészen biztos.
És panaszkodnak emiatt az ellenzéki frakciók, hogy nem hát, tudnak részt venni.
De nézze, erre meg azt tudom mondani, hogy hogyha nem lenne az az örökség, ami van, akkor lehet, hogy egy egészen más menetrend szerint is elegendő lenne törvényeket alkotni, de nem elegendő. Hiszen a választók úgy döntöttek, hogy egy nem csak egyszerűen lecserélték a kormányt, hanem egy teljesen új rendszer megalapítására kötelezték a parlamentet. Ez pedig munkával jár, sok munkával. Tehát ezt a parlamenti képviselőtársainknak el kell fogadni, hogy az ország jelenlegi helyzete, a választók döntése az egy rendkívül intenzív törvényalkotási munkát igényel és követel meg tőlünk parlamenti képviselőktől, és egy rendkívül intenzív munkát követel meg a kormánytól is. Tehát lehet, hogy ez kényelmetlen az ellenzéki képviselők számára, de hát hozzá kell szokniuk. Természetesen majd, amikor most július 22-én megtartja az utolsó nyári ülését a parlament, utána itt változás lesz, és nyilván egy egészen más törvényalkotási menetrendre, egy mondjuk úgy nyugodtabb menetrendre, vagy kevésbé intenzív menetrendre lehet áttérni. Én azt gondolom, hogy az a 29 pontos gazdasági akcióterve, első gazdasági akcióterve, amiről a miniszterelnök ugye június elején beszélt a parlamentben, és azóta a kormány gyakorlatilag benyújtotta az összes olyan törvényjavaslatot, amely megalapozza ezt a 29 pontot, ez rendkívül sikeres. Tehát mindazon intézkedések, amelyeket a választási kampányban megígértünk, azok közül, amiket enyhület végre lehetett hajtani, ezek benne vannak. És nem véletlenül történt meg az egyébként, hogy szintén a rendszerváltoztatás óta először kormányprogram részét képezte a választásokon győztes párt, illetve pártszövetség komplett választási programja. Tehát például, amikor adócsökkentésről és a kis és közepes vállalkozások támogatásáról beszélünk, és hogy itt hadd kanyarodjak vissza még a mai nap délelőttjéhez, hogy azért voltak olyan dolgok, amin egyetértettünk a jobbikos képviselőtársainkkal, például ők felvetették a kis és közepes vállalkozások támogatásának a fontosságát, ezt mi is egy kiemelt kérdésként tekintjük, és pont a kis és közepes vállalkozások számára jelent egy radikális teherkönnyítést az az adócsökkentés, ami ugye a társasági nyereségadó mértékének gyakorlatilag a felére, 19-ről 10%-ra vonatkozó csökkentését jelenti, 500 millió forintos nyereségi szint alatt. De ugye a Széchenyi kártya rendszerének a kiterjesztése, vagy a beruházások megvalósulása esetén eddig szükséges rendkívül mértékű bürokrácia és adminisztráció szintjének a visszaszorítása is, mind a kis és közepes vállalkozásokat támogatják. Vagy ugye itt van az az elképzelés, amely az egy kulcsos, rendkívül alacsony kulcsú személyi jövedelemadóra vonatkozó áttérés jelenti, vagy a kisadók eltörlése, a televízió készülék üzemben tartási díján keresztül az ingatlanok után fizetendő idegenforgalmi adóig. Ezeknek a rendszerbe való kifizetése mind-mind azt mutatja, hogy az az ígéretünk, amely úgy szólt, hogy egy rendkívül egyszerű adórendszert hozunk létre a mostani bürokratikus helyett, hiszen az egy ország versenyképességének alapvető kérdés, hogy mennyire egyszerű vagy mennyire bonyolult az adórendszere, ez is teljesül a 29 pontban.
A rövid szünet után innen folytatjuk, az Aréna vendége Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője. Folytatódik az Aréna, a stúdióban Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője. Hogy az elmúlt 6 hétnél tartottunk, a 29 pontos akció tervnél, az előzetes tervek alapján mi az, ami ez alatt a 6 hét alatt sikerült, és mi az, ami még hátra van? Tehát az eredeti elképzelt menetrendhez képest hol tart a kormány?
Hát nézze, hogy a nemzeti együttműködés rendszerén belül a politikai és kormányzati rendszer felépítés érdekében óriási lépéseket tettünk. Tehát amíg ugye az előző kormányok és előző parlamenti többségek regnálásának ideje alatt a parlamenti képviselők számának drasztikus csökkentése az egy olyan célkitűzés volt, ami egyszerűen nem tudott megvalósulni, mert hogy a parlament többségét adó pártok ezt igazából nem akarták, csak a szavak szintjén, és mindig, amikor a szavazáshoz érkeztünk el, akkor valahogy mindig a nem gombot sikerült megnyomniuk, vagy éppen nem is vették napirendre ezeket az indítványainkat. Ezen a kérdésen gyorsan túllendültünk, és ugye döntöttünk arról, hogy a parlamenti képviselők számát a felére csökkentjük. Mint ahogyan arról is gyorsan döntöttünk, hogy az önkormányzatokban helyet foglaló képviselők, politikusok számát nagyjából 40-45%-kal, tehát ezt is ilyen a felére csökkentjük. Itt ugye nem lehetett fűnyíró elvet alkalmazni, hogy akkor mindenhol, ahol amennyien voltak, annak a felét lehet innentől kezdve megválasztani már, hogy a képviselőket úgy értem, hanem itt differenciáltan kellett alkalmazni, hiszen mondjuk egy olyan testület, ahol 40-en vannak, meg ahol mondjuk van 3-4 önkormányzati képviselő, nem lehetett ugyanazt az elvet, hogy akkor minden a felébe vágni, hanem itt egy kicsit differenciálni kellett, így jött ki a 40-45%-os csökkentés. Aztán azt se feledjük el, hogy régi a parlament erkölcsinek számító kötelezettségeinek tettünk eleget, ugye a kettős állampolgár polgárság kérdése az tipikusan ilyen, akkor volt a 2004-ben a népszavazás, akkor a népszavazáson résztvevő, tehát az ügyet fontosnak tartó emberek, az ügyben állásfoglaló emberek többsége arra szavazott, hogy legyen meg ez a lehetőség a határon túli magyarok számára. Ezt akkor az akkori kormány elmulasztotta, mi ezt azóta mondtuk, hogy ez egy erkölcsi kötelesség, amit majd egy olyan parlamenti többségnek teljesíteni kell, aki ezt valóban így kezeli. Ez is megtörtént, törvényt alkottunk a nemzeti összetartozásról, tehát mind a szimbolikus, mind a praktikus ügyek jó ütemben haladnak. Ugye megteremtettük annak lehetőségét, hogy rosszul működ, vagy hogy is mondjam, tehát a működő képesség szempontjából gátolt állami intézmények, szervezetek működése is lehetővé váljon. Az nyilván egy abnormális állapot, hogy nem sikerült jó ideje alkotmánybírákat választani, nem volt elnöke az állami számvevőszéknek hosszú hónapokon keresztül. Ezeket a kérdéseket lezártuk, az intézmények számára biztosítottuk a jó, hatékony és kellő működésnek a feltételeit. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének felépítése jó ütemben zajlik, és azt tudom ígérni, hogy ugyanebben az ütemben, meg ugyanezzel a választók akaratát beteljesíteni akaró lendülettel fogunk tovább menni.
Most még két alkotmánybíró hiányzik, az egyikre van jelölt, a másikra?
Természetesen ez a kérdés is előkerült korábban már többször, hogy ki lesz a másik alkotmánybíró. Erre vonatkozólag ugye van egy testülete az országgyűlésnek, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, ők minden bizonnyal meg fogják tenni azt a javaslatot, ami végül lehetővé tesz, hogy végre teljes létszámban működjön az alkotmánybíróság. Szerintem ez egy-két napon belül meg fog történni, meg kell, hogy történjen.
Ugye arról beszéltünk már, hogy a parlamenti ellenzék panaszkodik, hogy nem nagyon bírja a tempót, és nincs ideje igazából ezeket a törvényeket, törvénymódosításokat átnézni és részt venni a törvényalkotási folyamatban, de panaszkodnak a társadalmi szervezetek, illetve szakmai érdekképviseletek is arról, hogy ezeknél a törvénymódosításoknál vagy törvényeknél elmarad az egyeztetés.
Ugye erre vonatkozóan vannak hatályos jogszabályok, hogy milyen előterjesztéseknél, milyen parlamenti kezdeményezéseknél milyen egyeztetéseket kell lefolytatni. És ezeknek az egyeztetéseknek a kormány mindig maradéktalanul megfelel. Tehát amikor olyan indítvány jön, amely a parlamentből jön effektíve, tehát valamely frakció nyújtja be, valamely parlamenti képviselő nyújtja be, és nem a kormány előterjesztéséről van szó, akkor a kormány nehezen szervezhet ugye egyeztetéseket, ezt mindenki könnyen belátja, tehát értem én, hogy a tempó talán másoknak is túl gyors, nem csak a parlamenti ellenzék tagjainak, de hát az a helyzet, hogy a fennálló jogszabályok alapján jár el a kormány minden esetben.
Igen, ezek jogszabályok, vélhetően a miniszterelnököt nem kötelezi jogszabály arra, hogyha egy parlamenti frakció meghívja, akkor neki el kell menni az ellenzéki frakció ülésére, de ő ezt mégis megteszi a nemzeti együttműködés fontosságát hangsúlyozva. Nem lehetne a nemzeti együttműködés fontosságát úgy is hangsúlyozni, hogy az nagyon fontos döntések előtt azokkal a szakmai érdekképviseletekkel vagy társadalmi szervezetekkel is leül tárgyalni ezekről a fontos döntésekről, amikre egyébként jogszabály nem kötelezi.
Nézze, most ugye azokat a jogszabályokat fogadja el a parlament, amelyek a mi választási ígéreteinken alapulnak. Ugye ezeket a választási ígéreteket mi nem a légből kaptuk egyszerűen, hanem sok-sok szervezettel, gazdasági szereplővel, társadalmi szervezettel való konzultáció alapján kerültek ezek a programunkba. Tehát nem véletlen egyébként, hogy a választási programunknak, és aztán ebből fogadóan a kormányprogramnak is része a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségével kötött megállapodás, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kiadott közös nyilatkozat. Tehát azok a törvényjavaslatok, amiket most beterjesztünk az országgyűlés elé, amelyeket elfogad a kormánytöbbség, ezek mind-mind társadalmi konzultáción alapulnak, csak ezek a konzultációk nem a kormányalakítás után, hanem a kormányalakítás előtt, még a választási felkészülési időszakában történtek meg. Tehát gyakorlatilag azt hajtjuk végre, azokat a törvényeket, törvényjavaslatokat terjesztjük az országgyűlés elé, amelyek pont ezeken az egyeztetéseken alapulnak.
Médiatörvény hogyan illeszkedik ebben a sorba?
A médiatörvényről, ha minden jól megy, akkor a jövő héten lesz döntés. Az szerintem egyértelmű mindenki számára, és önök erről nyilván többet meg hosszabban tudnának beszélni, és komolyabb szakértelemmel rendelkeznek, mint én, hiszen szakmabeliek, hogy a média szabályozás jelenleg elégtelen Magyarországon itt is a működésképtelenség különböző problémáival találkozunk, tehát amikor a magyar televízióban olyan áldatlan állapotok uralkodnak, mint amilyenek, hogy nincsen elnök évek óta, hogy van egy olyan székházszerződés, amelyet ugye most már többen is vizsgálnak. Ha jól olvastam tegnap éppen, akkor az állami számvevőszék adott ki egy nyilatkozatot, hogy augusztus végére elkészül a jelentés, hogy mi és hogyan történt egészen pontosan a Magyar Televízió székháza ügyében, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeket a kérdéseket mind-mind rendezni kell, tiszta körülményeket kell tekinteni, tiszta vizet kell önteni a pohárba. Szerintem a médiatörvény javaslat, amit mi előterjesztettünk, és amelyről még egyszer mondom, a reményeim szerint az utolsó héten lesz szavazás, az megfelel ezeknek a kritériumoknak.
De ezt a javaslatot pedig nagyon sokan kritizálják, szakmai szervezetek, sőt, nemzetközi újságíró szervezetek azt mondják, hogy ez jelentősen csökkenti a közszolgálati média függetlenségét. Sőt, olyat is olvastam, ahol azt mondták, hogy ezzel a médiatörvénnyel gyakorlatilag Magyarország a rendszerváltozás előtti állapotba kerül vissza ezen a téren.
Hát nézd, aki ilyet mondott, az vagy nem tudja, hogy milyen volt a magyar média állapota, meg Magyarország állapota, hogy összességében a rendszerváltoztatás előtt, vagy egyszerűen csak valamilyen nem, hogy is mondjam, nem az emberek többségének bizalmát élvező ok miatt mond ilyet. Most nem akarnék udvariatlan lenni, tehát a blödség meg a hasonló kifejezéseket szándékosan kerülöm, de hát ha valaki józan észre végig gondolja, az nyilvánvalóan látja, hogy ez nem így van. Ma a média, főleg a közszolgálati média működésének területén látszik, hogy számos rendezetlen kérdés van. Olyan rendezetlen kérdés, ami részint állami forrásokat érint, amely működő képességet érint, hogy már ennél mélyebbre ne is menjek, ezeket rendezni kell. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem kell médiatörvény, új médiatörvény, az ezzel együtt azt az álláspontot is elfoglalja, ami szerintem helytelen, hogy nem kell változtatni a helyzeten. De kell változtatni, és az pedig visszautasít. Tandónak tartom, ezért nem vissza is utasítom, hogy itt a közszolgálati média bármilyen függetlensége bármilyen módon megcsapanna ezzel a törvényjavaslat. Ez egészen egyszerűen nem így van. Akik ilyen fogódzót keresnek a médiatörvény kritizálásában, azokkal kapcsolatban élek azzal a gyanúperrel, hogy valami egészen más érdekük fűződik a jelenlegi helyzet konzerválásához, vagy egy más irányú módosításhoz, mint amit a kormány, illetve kormánypárti képviselők elgondoltak.
Ezen a területen mi a menetrend? Tehát az önök elképzelései szerint, ha minden úgy alakul, ahogy önök szeretnék, akkor mi fog történni?
Most abban a kényelmes vagy kényelmetlen helyzetben vagyok, hogy azt a tanácsot tudom adni önnek, ha ennyit szabad, hogy Cserpalkovics András kollégámat, aki hosszú ideig dolgozott mellettem, talán őt lenne érdemes akár egy egész aréna idejére ezzel a kérdéssel megtisztelni, mert ha valaki, akkor ő szakértője ennek a témának ellentétben vele.
De mit várnak tőle, az egésztől?
Azt várjuk, hogy a média területén is hasonlóan az élet minden más területéhez végre rend, rendezettség, kiszámíthatóság legyen.
Hol tart a számon kérés? Ugye ez azért érdekes, hogy számomra legalábbis azért volt furcsa, hogy megalakult a szlovák kormány, és ott a miniszterelnököt, Radičovát faggatták arról, hogy mit fog csinálni a kormánya az első időszakban, és azt mondta, hogy ne is kérdezzék erről addig, amíg ez a számonkérés, az elszámoltatás meg nem történik, addig ő erről nem mond egy szót sem.
Az elszámoltatás fontos kérdés, ezek szerint Szlovákiában is, itt nálunk Magyarországon is fontos kérdés, főleg azért, mert a jövőt az csak úgy lehet megnyerni, hogy a múltat lezárjuk. Tehát, és a múltat nem úgy kell lezárni, hogy elfelejtünk mindent, ami történt, aztán csak a jövővel foglalkozunk, hanem fel kell mérni azt, hogy kiknek, kinek a döntései alapján került Magyarország olyan helyzetbe, amilyenben van, és ezeket a kormányzati döntéseket, amelyek ide juttatták Magyarországot, ahol most van, azokat milyen magánérdekek vezettek, kiknek a magánérdekei, ezek a magánérdekek milyen mértékben károsították az országot, ezt hogyan lehet jóvá tenni gazdaságilag, és természetesen hogyan lehet mert hogy azért az mégiscsak túlzás lenne, hogyha mondjuk ugye most már a kísértékű szabálysértések esetében is komoly szankciók vannak nagyon helyesen, akkor mondjuk egy ország tönkretétele után meg el lehetne vonulni szépen nyugodtan egy offshore birodalom élére, és lehetne élni tovább, mint Marci Hevesen. Tehát nyilvánvalóan itt nem csak politikai, hanem jogi következményeknek is lenniük kell. Na most erre vonatkozólag ugye Papcsák Ferenc személyében egy kormánybiztos került kinevezésre, aki koordinálja az elszámoltatást, vagy aki felelős az elszámoltatásért, és van két speciális terület, ahol külön miniszterelnöki megbízott dolgozik, ez az állami földek elherdálása ott Budai Gyula, illetve a 2006. október 23-i események felderítésért felelős Balsa István. Hogy mondjak önnek, hogy
egészen... Igen, hogyha azt kérdezném, hogy mégis hol tart ez a munka, és mikor várható a konkrét eredmény, akkor erre tudok azt mondani, is... hogy kérdezzem.
Nem, de hogy is nem, tudok is nagyon friss dolgokat mondani önnek. Ugye tegnap Budai Gyula járt az ügyészségem. És nem úgy, mint mostanában a szocialista politikusok, hanem más minőségében iratokat vitt. Olyan iratokat, amelyek azt véljük, hogy azt bizonyítják, hogy Gyurcsány Ferencnek igenis volt személyes szerepe azokban a telek vagy ingatlan cserékben, amelyek ugye korábban rendkívül komoly hát felháborodást váltottak ki, de az ügyészség szóvője is világossá tette, hogy ezen iratok közül első ránézésre is több rendkívül releváns, legalábbis nem álltak eddig az ügyészség rendelkezésére, tehát az ügyészség reméljük, hogy ki fogja vizsgálni, hogy Gyurcsány Ferencnek ebben az ügyben milyen személyes szerepe volt. Vagy hogy mondjak önnek más, ugye minden parlamenti bizottságban alakult albizottság, vagy majdnem minden parlamenti bizottságban alakult albizottság, amelyek a korábban megtörtént korrupciós esetek ennek a kivizsgálására vonatkoznak. Ugye Szűcs Erika azt, hogy milliókat vett fel, vagy komoly összegeket vett fel, tehát milliós nagyságrendű összeget vett fel, miután már nem volt miniszter a Szociális Minisztériumból, médiafigyelés, vagy valami hasonló tevékenység címén, vagy az, hogy Hiller István olyan szerződéseket kötött, amely sok százmilliós kifizetési kötelezettséget ró egyébként a mostani kormányzatra. Ugye ezekben az ügyekben a kormány biztos bekérte soron kívül az iratokat, azokat tanulmányozni fogja, és a szükséges jogi lépéseket meg fogja tenni. Ezen túl van egy jól látható vagy körülhatárolható gazdasági kör, akik rendkívüli módon előnyöket élveztek különböző minisztériumokban. Ugye korábban is volt már az, hogy olyan tagományok születtek, például a miniszterelnöki hivatalban is, amelyek hát köszönő viszonyban nem voltak azzal a kifizetett összeggel, amit fizettek értük meg, meg mondjuk a címükkel vagy a célkitűzésükkel. Ezeknek a felmérése is zajlik, és nagyon reméljük, hogy augusztus közepe végére leszünk abban a helyzetben, hogy megmondjuk, hogy ezek a konkrét esetek milyen és mennyi kárt okoztak Magyarországnak. De nem szabad elfeledkezni róla 10 plusz egy nagy ügyről, a végkielégítések ügyétől kezdve Sukoron át a Malév privatizációjáig és a különböző BKV-s ügyekig, amelyekről ugye világossá tettük, hogy ki fogjuk őket vizsgálni. Mind a három, illetve a kormánybiztos és mind a két miniszterelnöki megbízott is gőzerővel dolgozik ezeken az ügyeken. Látszik, hogy születnek a feljelentések, az ügyészségi beadványok. Ugye mind a három úriembernek az a legfontosabb feladata, hogy a hatóságok előtt megnyissa az utat a feltáró, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálatok előtt.
Ugye megvolt az első 29 pontos gazdasági akció terv. Varga Mihály, a miniszterelnökséget vezető államtitkár itt ebben a stúdióban mondta, hogy július közepére, végére várható a második, miután az első javaslatokat a parlamentben elfogadják, megszavazzák. Mikor jön, és milyen irányokat, vagy mit fog tartalmazni ez a második csomag?
Hát ugye az első gazdasági akcióterv minden pontja, hogyha teljesül, akkor a parlament elmegy ugye a szabadságra. A kormány természetesen teszi tovább a dolgát, meglátjuk majd a folyamatokat. Ugye a világgazdaság jól láthatóan egy olyan hosszú távra előre nehezen előrejelezhető állapotban van, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy ősszel a második gazdasági akcióterv elemei azok világossá fognak válni, és nyilvánosságra fognak kerülni.
Irányokat sem lehet mondani még?
Hát mivel egyelőre az előkészítés fázis az zajlik, vagy még azelőtt vagyunk egyel, ezért én azt most egyelőre nem tudnám önnek ezt részletesen ecsetelni.
Ugye a másik, ami politikai, vagy főleg politikai kérdés, aminek nyilvánvalóan gazdasági következményei, vagy gazdasági feltételei is vannak. Ugye ősszel lesz egy költségvetési vita, készül egy költségvetési tervezet, és nyilvánvalóan a kormány fejében nagyjából megvannak azok, hogy a következő éves költségvetésben mik lennének azok a területek, amelyeket preferálna, ha tehetné. Ugye ellenézvést az oktatásért felelős államtitkár tett egy olyan nyilatkozatot, hogy idén még biztosan nem, de ő nagyon reméli, hogy jövőre már keretet ad a költségvetés arra, hogy a pedagógusok bérét valamennyire emelni lehessen. Mik ezek a fő irányok, csapások, amiben gondolkodnak?
Elnézését kell, hogy kérjem önnek is, meg a hallgatóknak is. megint egy idő előtti dolognál vagyunk, hiszen költségvetés koncepciójával kapcsolatban majd akkor tudunk természetesen hosszabban beszélgetni, hogyha az előkészítő munka eléri azt a fázist, hogy értelmesen lehessen beszélni ezekről a kérdésekről. Természetes, hogy a tárcák, azok vezetői már most előre kezdenek célkitűzéseket megfogalmazni, ez helyes, hiszen azokat az érdekeket képviselők elsősorban, hogy azon szakterületek érdekeit képviselők elsősorban, amelyek az ő tárcájukhoz tartoznak. Meglátjuk majd, hogy milyen irányú tervezés kezdődik.
Elég sok állami intézménynél történt vezetőcsere az elmúlt időszakban. Hol terveznek még ilyet?
Ha szabadna itt még egy általános mondatot hadd mondjak, mert ezt sokszor ilyen ördögtől valóként szokták emlegetni, leginkább a parlamenti ellenzék.
Ma váltották le az egyik megyei tiszti főorvost, azt hiszem valaki meg is kérdezte, hogy ő aztán már tényleg mit vétett.
Hogy tehát ezt ilyen ördögtől valónak szokták feltüntetni, hogy személycserék zajlanak. Hát nézze, ugye nem rejtettük véka alá azt, hogy az ország gyökeres változtatásokra szorul. Gyökeres változásokra szorul. Az emberek ennek tudatában azt mondták, hogy igen, valóban, ők is úgy látják, hogy gyökeres változtatásra szorul, és szerintük a változtatások iránya az úgy legyen, ahogy az a Fidesz programjában van megfogalmazva. Tehát magyarul nem rejtettük véka alá, hogy gyökeres változtatásokat akarunk, és a gyökeres változtatások az élet minden területére kiterjednek. És mivel az állam elsősorban az intézményei útján teszi a dolgát, és kerül kapcsolatban mindennapi élettel az emberekkel, hogyha megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy azzal, hogy rossz irányba mentek a dolgok, azzal bizony az is együtt jár, hogy vagy lehet, hogy éppen azért történt így, mert azok az intézmények, amelyek az állami intézményei, azok rosszul tették a dolgukat. Most az, hogy ezek az intézmények rosszul tették a dolgukat, rosszul működtek, hogy ebben a felelősségmegoszlás, mondjuk a rossz kormányzati teljesítmény és a vezető vagy vezetők személye vagy személyei között milyen mértékű, persze ezt is lehet vizsgálni, de nyilván nem függetlenek egymástól. Tehát a rossz intézményi teljesítmény és az intézmény vezetője az nem választható el egymástól. Tehát amikor személycserékről van szó, akkor arról van szó, hogy egészen másként kell működniük ezeknek az intézményeknek. És erről szólt egyébként a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatának a kifüggesztése is az állami kormányzati hivatalokban. Nem lehet, nem fordulhat elő az a helyzet, hogy akár egyetlen egy állami, kormányzati alkalmazott is figyelmen kívül hagyja azokat a változásokat, amelyek megtörténtek. Mert azzal, hogy változás történt politikában, új rendszer épül, azzal ezeknek az intézményeknek is ezen új rendszer szerint kell működniük. Tehát vége az urizálásnak, vége a lopásnak, vége a pazarlásnak, vége a működésképtelenségnek, egészen új irányba kell menni. Másként kell beszélni az emberekkel, az embereket partnerként kell tekinteni, akiknek az adójából egyébként van az állami szférában dolgozók fizetése, és nem szabad lekezelően, lekicsinylően bánni az emberekkel, mint hogy az sajnos nagyon sokszor előfordult az elmúlt időszakban, és ennek a folyamatnak bizony egy fontos látszeme a személycseréknek a kérdése, de ez azt gondolom, hogy így természetes, sőt, azt gondolom, hogy így helyes.
Következő néhány hétben hol várható még ilyen?
Hát nézze, nyilván a minisztériumok haladnak sorra azon intézményeken, amelyek az ő fennhatóságuk alá tartoznak. Itt ugye komoly áttételek is vannak, hiszen például a minisztérium alá tartozó bankoknak vagy intézményeknek további intézményeik vannak. Mindenhol, ahol a miniszter urak úgy látják, hogy a működő képesség javítása érdekében személycserét kell végrehajtani, nem fognak habozni, az egészen biztos.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Szijjártó Péter a miniszterelnök szóvivője volt.